Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból. Ha a testről és a lélekről beszélünk, mindenek előtt azt kell tudjuk, hogy egy rejtélyről van szó, melyre az ősidők óta keressük a választ és a válaszokat. Előbb a vallások, a filozófiák, napjainkban pedig a pszichológia, az idegtudományok és az agykutatás firtatja, hogy ki vagy mi az én. A Biblia első lapjain ezt olvassuk. Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és órába lehelte az élet leheletét, és így lett az ember élőlényé. Az ember tehát alapanyagát tekintve ennek a világnak az alkotó elemeiből épül fel, és teljes egységben áll az őt körülvevő fizikai, biológiai világgal. Témánk: kicsoda a testben és a lélekben élő ember. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük az Összhang mai vendégét, dr. Szforiák Enikő ideggyógyász főorvost. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy élt a meghívás lehetőségével, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Jó napot kívánok! Örvendek, hogy újra hallhatjuk egymást, mert olyan témát kezdtünk feszegetni a múlt héten, ami tudvalevőleg nem lehetett elmondani 40-50 percben, és nagyon remélem, hogy a mai hozzáadott pár percünkkel, ami van, sikerül tisztázni egy kicsit, vagy legalábbis lesz tisztázni a dolgokat. Mert ugye azról kezdtünk beszélgetni, hogy tulajdonképpen mi is az úgynevezett testben és lélekben élő ember. Nagyon-nagyon sokat beszélünk ugye róla az utóbbi időben, és ahogy elmondtuk a múltkori műsorban, egyre több problémánk is van, egyre betegebbek az emberek, egyre több tünettel jelentkeznek lelki és testi oldalról is, úgy olyan körülmények között, hogy 10 éve lassan már mindenhonnan csak ezt halljuk. Megpróbáltuk letisztázni, hogy miért fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen kapcsolatban és elsősorban összhangban van a test a lelkünkkel, és ez mind a kettő ugye összhangban kéne legyen a környezetünkkel, természettel, társadalommal, amiben élünk. Próbáltunk rávetíteni arra, hogy éppen azért, mert ekkora és ilyen bonyolult ez a problematika, milyen fontos lenne az, hogy az orvosok együttműködjenek, hogy az orvosok ismerjék és tudják a határaikat, hogy felismerjék azt, hogy mikor kell segítséget kérni egy másik szakterületről, vagy akár az ő szakterületükről is, hogyha ha gondok akadnak. És odáig tudtuk kibontani ezt a témát, hogy felhoztam egy példát, a Parkinson beteg témáját, amelyik nagyon-nagyon konkrétan bemutatja, hogy hogyan működik a lélek és a test, és hogy alakulnak ki a tünetek, a lelki tünetek, a testi tünetek, és ez a két oldalról milyen megjelenő tünet együttes hogyan befolyásolja egymást. Ezt a témát próbáljuk egy kicsit tovább boncolgatni, hogy hol is kezdődnek a problémák, hogy tulajdonképpen mi a lélek, mi a test, mikor melyik lép be, és egyáltalán lehet-e elkülöníteni őket, és ezt az összhangot mi az, ami megbonthatja.
Egy kérdést kiemelnék a múltkori beszélgetésünkből, az pedig az, hogy miről beszélünk, amikor lélekről beszélünk, és ez a kérdés után, a válasz után rátérünk a mai témánkra.
Igen, hát ugye elmondtuk, hogy amikor a lélekről beszélünk, azt az ókortól kezdve időszámításunk előttről már kezdték Arisztotelésztől egészen a mostani pszichológus pszichiátriában dolgozók megfogalmazni, de hát mindenki elmondja azt, hogy csak a szubjektivitásunkon keresztül, a szubjektív tapasztalatunkon keresztül tudunk a lélekről beszélni, és ezért olyan nagyon nehéz, mert ami testi, azt objektíven, tudományosan tudjuk tanulmányozni, ugye, mert a tudománynak az a lényege, hogy csak akkor elfogadható egy kutatás, hogyha azt reprodukálni lehet, tehát újra lehet bármikor játszani, és ugyanazok az eredmények jönnek ki. Mivel a lélek az egy szubjektív tapasztalaton, egy szubjektív megélés, ezért borzasztó nehéz a megközelítés, nehéz tudományosan behozni kutatásba, és utána pedig gyakorlatban, esetleg gyógyászati szempontból is.
Mai témánk tehát kicsoda a testben és a lélekben élő ember, de mielőtt erre térünk, megköszönjük az emlékeztetőt, doktornő, folytatva a mai összhangot, beszéljünk most arról, hogy a lélek ön szerint hat-e egyáltalán a testre?
Hát kezdem avval nagyon konkrétan, hogy igen. Tehát ez az én véleményem, és nem csak az enyém. És én itt egy példát szeretnék felhozni, ami gondolkodásra késztethet bárkit. Gondoljunk arra például, amikor biztos az ismerőseink körében, családi körben előfordult az, hogy valakit nyugdíjaznak, és az addig egészségesnek ismert, egészségesnek tartott ember egyszer csak elkezd megbetegedni. Nagyon sok olyan betegem volt, aki úgy jött be, hogy miután nyugdíjas lettem, azóta kezdődtek a problémák. Ha erre rátekintünk, hogy itt miről is van szó, mi történik, tehát az embernek az életminőségét semmi nem borította fel. Arra várna az ember, hogy ebből a rohanó világból, a mókuskerékből kikerülve, egy békés helyzetbe kerülve, az emberek éljék békésen az életüket. És ott rengeteg beteggel találkozunk, aki panaszokkal és betegségekkel jön be, ami az ő bevallása szerint is a nyugdíjazás után történik. Mi történik itt testben, és elmondja, hogy akkor történt, és ott van egy törés. És ha beszélgetni kezdünk a beteggel, akkor mindenki elmondja, hogy nem találja a helyét. Itt nem testből jövő tünetekkel jön a beteg, panaszokkal, hanem nem találja a helyét, és az a nyugtalanság, ami benne felgyűl, feszültséget okozva, testi megbetegedéshez vezet. Sokszor tapasztaljuk bármelyikünk, és el is mondjuk, annyira megijedtem, hogy úgy dobogott a szívem, hogy úgy éreztem, hogy kiugrik a helyéről. Emésztem magam, mert aggódom valakiért. Senki nem tartja betegnek magát akkor, amikor azt mondja, hogy kiugrik a szívem, annyira félek. Senki nem tartja betegnek magát akkor, amikor azt mondja, hogy nagyon aggódom valakiért, és összeszorul a gyomrom. Igen ám, de az 1900-as évek elején, 1939-ben pontosabban, megjelenik Sejének a stresszről szóló, hosszú éveken keresztül tartó tanulmánya, és meg is magyarázza nekünk, hogy mi történik. És Seje orvosbiológus volt, és betegség oldaláról próbálta megközelíteni, mert azt vette észre, hogy a betegekben, bármilyen betegségről lenne szó, a betegekben ugyanazok a biológiai folyamatok zajlanak, és rájött, hogy tulajdonképpen nem a betegség kezdetekor kezdődnek ezek a biológiai folyamatok, hanem már azelőtt. És akkor ő hosszú éveken keresztül kutatva megalkotja a stresszelméletét, amivel bebizonyítja, hogy a hosszantartó stressz az előbb-utóbb testi betegségekhez vezet. Leírja azt, hogy három fázisa van. a stressz okozta betegségnek. Az első fázisában jelentkeznek a figyelem felkeltő jelek. Tehát amikor a lélek beszél, amikor fáradtnak érzem magam, amikor levertnek érzem magam, amikor alvászavaraim jelentkeznek, ezek mind-mind figyelemfelkeltő jelek, hogy valamit változtatnom kell. Ha ebben a fázisban nem állok meg és nem változtatok, mivel felszabadulnak természetesen bizonyos stresszfaktorok, amiket ő leírt, nem látom lényegesnek itt most elmondani biológiai szempontból vagy orvosi szempontból, feszültséget okoznak, felszabadulnak ezek az anyagok, amik feszültséget okoznak az izmainkban, feszültséget okoznak az ereinkben, amik bírják, ahogy szoktuk mondani. Itt már jelentkeznek a testi tünetek, de még nem találjuk a betegségeket. Ezért rengeteg olyan beteg, amit ugye pszichoszomatikus, tehát testi-lelki betegség megelőző állapotnak tartunk, amivel felénk fordulnak a betegek, nem találjuk a betegséget. Ez a fázis az úgynevezett adaptatív fázis. És hogyha itt sem kap segítséget a beteg, és nem tud változtatni azon, ami a stressz felszabaduló hormonjait alakítgatja, akkor jön a harmadik fázis, ami testi betegségekhez vezet.
És akkor a mai témánkról konkrétan kicsoda a testben és a lélekben élő ember, várjuk a szakember véleményét.
Hát nekem ez nagyon egyszerű, az egészséges ember. Mert nekünk nagyon nagy szerencsénk van a szavainkkal, amiknek nagyon erős töltetük van. Tehát gondoljunk bele, egészség. Tehát az az ember, ami az egészségében él, az az egészséges ember. Tehát testileg, lelkileg, és evel együtt a környezetében, a társadalmában. Na most itt szeretném, hogyha nem értenénk félre a dolgokat. Tehát ez nem jelenti azt, hogyha betegek leszünk, akkor ja Istenem, most mi valamit biztos nagyon jól csinálunk, és hibáztassuk magunkat. Mert el kell fogadnunk, hogy emberből vagyunk. Tehát minket embernek teremtettek. Én ott látom itt az elcsúszást, hogy ezért fokozzák fel az emberek a problémáikat, mert olyan elvárásokkal állnak maguk elé, amik nem a mi szintünkre, nem emberi szintre vonatkoznak. El kell fogadnunk, hogy határaink vannak. Az egészség fogalma az nem azt jelenti, hogy én most megszülettem egészségesnek, és aztán úgy kell csinálnom az életemet, hogy egészségesen halljak meg. Itt arról van szó, hogy arra kell törekedjek, hogy összhangba éljek. Összhangba éljek a lelkemmel, a testemmel, a társadalommal és a természettel, mert ez egy nagy téma, és ezt nagyon sokat lehetne boncolgatni, hogy mit ad nekünk a természet, miért voltak nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, most már lassan elmondhatjuk, hogy egészségesebbek a természet közelben élő emberek, és miért van annyi problémánk nekünk, akik beton rengetegben élünk, és elszakadva a természettől. Tehát itt az a lényeg, hogy még akkor is, hogyha egy krónikus betegségem van, mert lehetek magas vérnyomásos, lehetek cukorbeteg, mert valahol történt egy törés, akkor arra kell törekednem, hogy kiegyenlítsem, és megértsem, és elfogadjam, és olyan kezeléseink vannak most már, amikkel nyugodtan 100 évig lehet élni. Abban az esetben, ha elfogadom azt, hogy én az egészségre törekszem, az egészségre.
Hogyan látja az agy és a szív kapcsolatát, összhangját és együttműködését?
Én ezt a témát nagyon-nagyon szeretem. Nekem mindig a kisherceg jut eszembe, ugye, aki azt mondja, hogy igazán látni csak a szívével lát az ember, és érdekes módon ezt mondta Arisztotelész is. Annak idején Arisztotelésznek az volt a véleménye, hogy az igazi értelem, érzelem és intelligencia a szívben lakózik. Aztán jött a következő kutatási fázis, a következő hozzáállás a témához, amikor Galénusz azt mondja, hogy igenis a szívben születik meg az életerő, az értelem, és az az agyba kerül, és onnan vezérli majd az életünket. Az érdekes az volt, hogy a kutatások folyamán mindig azt próbálták megmagyarázni, hogy melyik az elsődleges. Itt megint elvesztődött az összhang. És ezért volt olyan nagyon nehéz közelíteni és kutatni. Viszont ezen a témakörön kutattak és értek el a legnagyobb eredményeket. Mert mit vettek észre a 20. században? A szívet könnyebben lehet kutatni, ugyan, mint az agyat. Jobban hozzáférhető, jobban vizsgálható, és már az embrió fejlődésétől azt vették észre, hogy tulajdonképpen a 8., tehát a megtermékenyítéstől számított 8. napon az első szívsejteknek már elektromos tevékenysége van. Tudjuk, hogy a magzatfejlődésnek az 5., 6. hetébe kezdődik a kapcsolat az agy és szív között neuronális hálózatokon keresztül, tehát akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen a szívsejtek agyi beidegződés nélkül kezdenek dolgozni. Tehát az első úgynevezett szívdobbanás még nincsen agyi felügyelet és agyi vezérlés alatt. És akkor folytak tovább a kutatások, és ugyanben például azt figyeltük meg a neurológiában, és tudjuk a neurológiában, itt egy eseteket próbálok felhozni, hogy azok a személyek, akiknek van egy átmeneti agyérgörcsük a hátsó erekben, az úgynevezett vertebrálisokban, tehát átmeneti, ami azt jelenti, hogy 15 percen belül megszűnik ez az agygörcs, azonnal kardiológiai vizsgálatot kell kérnünk, mert legtöbbször a szívinfarktust megelőzik ezek az agyérgörcsök. Nem volt magyarázatunk rá, hogy miért, de tudtuk és csináltuk, és valóban kardiális problémák, szívproblémák is voltak. Megfigyelték azt, hogy a szubaraknoidális vérzéseknél például, az egy bizonyos típusú vérzéseknél, vérzések következtek be szívbelhártya alatt. Ennek nem volt biológiai és orvosi magyarázata. És meg nagyon sok példát lehetne erre felhozni. A lényeg az, hogy 83-89-től elkezdték közölni az adatokat, hogy tulajdonképpen a szívizom sejtek olyan anyagokat termelnek, amit addig csak úgy gondoltunk, hogy a központi idegrendszer termel. Tehát amellett, hogy ismertük, tehát ezt már régebbről ismertük, hogy a szív és az agy között leszálló és felszálló pályákon keresztül egyfolytában kommunikáció van, tehát a szív küldi az információkat az agynak, az agy különböző idegpályákon keresztül, tehát ez az úgynevezett neuronális kapcsolat az agy és a szív között. Igen, ám, de elkezdték felfedezni, hogy a szívizom sejtek, főleg a szívbelhártya alatti sejtek hormonokat termelnek. A legérdekesebb például az, hogy oxitocint is találtak, tehát szív belhártya alatti sejtek által termelt oxitocint. Most az oxitocinról arról azt kell tudni, hogy ugye a szülés beindításában egy legfontosabb hormon, azt szokták adni, hogyha a szülés beindulását segíteni kell, és ott találták, tehát a szívizom sejtek termelik. Olyan információ átvitt vívő anyagokat, mi neurotranszmitereknek nevezzük őket, amit meggyőződésünk volt, hogy volt addig, hogy csak az agysejtek termelnek, mint az adrenalin, a noradrenalin, a dopamin, és ezeket is termelik. Tehát körülbelül 30 hormonszerű anyagot, és bizonyos peptideket termel a szív, tudományosan igazolták, és a közlések azok 83-89-ben már megjelennek. Tehát itt igazolták azt, hogy a szív az egy neuroendokrin rendszer is, és akkor a következő lépésben bizonyították, hogy elektromos, mágneses funkciója is van a szívnek, kimondottan a szívnek. Azt tudjuk, ugye a kardiológusok EKG-t készítenek a szívről, a neurológusok EEG-t az agyról. A szívnek a biomágneses tere 60-szor nagyobb, mint az agyé. Tehát mi ahhoz, hogy egy EEG-t megcsináljunk, ahhoz a hullámokat fel kell erősítenünk, hogy azt rögzíteni tudjuk. A szív biomágneses tere az körülbelül 1 méterre mérhető a szívtől. Ezt még kutatják, tehát erre még bizonyítékok nincsenek, hogy közöl a többi szervel, milyen módon. Tény az, hogy elfogadott már az, hogy van egy szívagy. Tehát az agynak, a szívnek van agya. Két területen folyik a kutatás, és most már ugye lassan erről most már nagyon sokat beszélnek, a bélagyról is. Tehát maradva a szív és az agy közreműködésén, most már lassan elfogadjuk, hogy itt egy együttműködés van, egy folyamatos kapcsolat van a kettő között, és egyik sem uralkodó.
Doktornő, szív és agy, vagy ahogy tetszett mondani, szívagy és test és lélek, de mi történik akkor, ha a szív adja fel először a szolgálatot, és mi történik akkor, hogyha fordítva, vagy a lélek nem hal meg?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. A második részére arra válaszolnék először, tehát hogy a lélek nem hal meg. Én itt azért szeretnék megállni legelőször itt, mert mivel itt szubjektív tapasztalatról beszélünk, amikor a lélekről beszélünk, akkor ez bizonyítani is nagyon nehéz. És mindenki megéli, tehát mindenkinek vannak kontemplatív állapotai, mindenki megéli azt, hogy igenis van lélek, mindenki el is mondja. Ha azon kezdünk gondolkozni, mert erre is ugye az ókortól kezdve a különböző kultúrákban és a különböző vallásokban másképp látják azt, hogy hogy él tovább a lélek. Mi ugye azt mondjuk keresztények, hogy visszaadta a lelkét a teremtőjének. Olyan kultúrkörben, főleg a keleti kultúrkörben azt mondják, hogy a lélek az újjászületik. Ezek azok a dolgok, amiben nekünk nincs rálátásunk, őszintén és becsületesen senki nem tudja kijelenteni azt, hogy ez így van, vagy úgy van, és sajnos itt nagyon-nagyon el tudunk csúszni egy olyan területre, ami kibillenti az összhangot a test és a lélek között. Ha visszatérünk a szív és agyra, hogy melyik adja fel hamarabb, hát ez attól függ, hogy hol történik a törés. Mert ugye a megtört szívszindróma, az most már elfogadott, tehát orvosilag elfogadott, amikor az agykérgi izgalom, tehát akkora nagy stressz helyzetbe kerül valaki, hogy egész egyszerűen megszakad a szíve, úgy szoktuk mondani. Tehát ilyenkor a szív adja fel. Tehát nem bírja elviselni az agy terhelését. Viszont, és általában azt szoktuk mondani, hogy amikor a szív és a szervek leállnak, akkor még az agy működik. Tehát ezért van a klinikai halál elkülönítve a valódi haláltól, mert ott van egy nagyon kicsi rés, egy olyan pár perc, amikor még vissza lehet hozni az embert. Mert a szív hamarabb feladta.
Igen, ez így van, és köszönjük a válaszát, de a lélek a testben van jelen közöttünk. Igen, nehéz szavak ezek, amelyeknek bizony súlyuk van.
Jaj, de még mekkora. És milyen jó. Mert mi lenne velünk, hogyha a súlytalanság állapotába kéne élni? Tehát itt... azt kell megértsük, hogy ebbe a világba minket a testünk hordoz. Ahhoz, hogy ebben a világban helytálljunk, mert felelősséggel tartozunk, mert elvégzendő dolgokkal jöttünk erre a világra. A testünk az, ami visz minket, tehát gondoskodnunk kell a testről azért, hogy a feladatunkat elvégezhessük. Na most, ha mi történik az utóbbi időben, mert itt a lélek oldaláról már elmondtuk azt, hogy mi történt, miért billentett ki, mi billent ki. Viszont a test oldaláról is van sajnos egy kibillentő tényező, mert sajnos nem testkultúránk van az utóbbi időben, hanem testkultuszunk. Tehát amikor a fiatal abban nő, nézzük csak meg, hogy milyen, mit várnak el, mi a példa, hogy a testünk így kell kinézzen, mi így kell kinézzünk, az orvosi test, az ideális orvosi test nagyon messze áll attól, amit most megkövetelnek. A méretekben, a kinézésben, mert mi történik? Ebben a világban az első, amit látnak belőlünk, a testünk. És abban a pillanatban, amikor mi kultuszként kezeljük a testünknek a látását, a megélését, és mi azt nem tudjuk elfogadni, tehát azok olyan a test megközelítéséből, a test kínzásából rettenetesen felfutott a plasztikai sebészet. Tehát kínozzuk a testünket, de ez oda vezet, hogy kínozzuk a lelkünket, mert sose vagyok megelégedve. Mert nem tudom azt elfogadni, hogy minket az Isten a maga képére teremtett. Nem tökéletesnek kell lennem, hanem el kell fogadnom azt, hogy emberből vagyok, ember vagyok. Isten, az én meggyőződésem szerint soha nem leszünk, mert nem arra születtünk, de azt, hogy a szellemiségét és az életútunkat, a szeretet, vagy ahogy elképzeltük ezt az egészet, és a lelkünket összhangba hozzuk mindavval, ez a felelősségünk. És ezt csak a testünkkel fogjuk, testünkben fogjuk tudni kifejteni.
Apropó klinikai halál, miért van az, hogy a klinikai halálon átesett emberek egy része semmire sem emlékszik a vele történtekből, a többség azonban beszámol a halál közeli élményről?
Ez egy nagyon-nagyon kutatott téma, viszont a mai tudományos lehetőségeinken nagyon túllép. Nagyon érdekes kísérletek folynak. A világ minden szint, minden országában közlik, az utóbbi 20 évben biztos, hogy mit mesélnek az emberek, mi történik, tagadhatatlanul történik valami, ami annyira ugyanazokat mesélik el az emberek, függetlenül attól, hogy milyen vallásból származnak, függetlenül attól, hogy miben hisznek, miben, milyen kultúrában nőttek fel, hogy nem lehet száfolni. Nagyon-nagyon sok kísérlet folyik most. Úgy gondolják, hogy nagyon sokat függ attól, hogy mit tud elmesélni az ember, aki visszajön a klinikai halál állapotából, hogy milyen körülmények között került a klinikai halál állapotából, és úgy tartják, tehát a legújabb kutatások szerint úgy tartják, hogy van, aki nem emlékszik. Erre nincs magyarázat, hogy miért nem emlékszik.
Szükségünk van megint a tapasztalatára és a tudására, kedves doktornő. Test, lélek és szellem vagyunk? Vagy test és lélek, szellem? Ön hogy látja? Két vagy három részből állunk?
Hát én nem mondanám részre, tehát én ezt próbáltam kifejezni, hogy nem részekből állunk. Mi egységben állunk, mert a testünket azt látjuk, a testünket meg tudjuk fogni, a testünket meg tudjuk mozdítani, meg tudjuk mutatni. De a lelket, a szellemet se tudományosan leírni, se konkrétan megfogalmazni. Tehát emberként sem tudjuk, viszont ezek teljesen egységben dolgoznak. Mert innen jutottunk el az egészség fogalmához, hogy egységben és összhangban vagyunk. Na most itt nagyon érdekes, és én ezt nagyon el szeretném mondani, hogy nagyon megtévesztő az, ahogy megfogalmazzuk az egészséget. Tehát én nagyon meglepődtem, amikor az utolsó egészség megfogalmazása az Egészségügyi Világszervezetnek az volt 2003-ban, hogy az egészség, az ember biológiai működő képessége kornak, nemnek megfelelően, és a lehetősége a biológiai adaptációs folyamatán keresztül a társadalomba való beilleszkedéshez. Engem ez őszintén nagyon meglepett. Mert 1946-ban, amikor megalapították az egészségügyi világszervezetet, akkor az egészség megfogalmazása az volt, hogy a testi, lelki és szociális jól lét állapota, nem jó lét, hanem jól lét állapota. 68-ban változtatnak a megfogalmazáson, és azt mondják, hogy a testi, mentális és szociális állapota, és 2003-ban eljutunk oda, ahol már sem mentális, legalább mentálisról, lelkiről egyáltalán nem beszélgetünk. Én valahol gondolom értem ezt a dolgot, mert ugye akkor már 2003 után elkezdődött a nagyon objektív tudományos kutatás, és azt csak a testet tudta megfogalmazni, de ez felbillentette és szegregálta az orvostudományt, innen jutottunk oda, hogy feldarabolódtunk, nagyon nehezen tudjuk megfogni teljességben a beteget, és a rengeteg beteg, mert ugye a seje munkássága alapján láttuk, hogy mi az, és egy stresszes világban élünk, egy nagyon felborult, káoszos világban, kaotikus világban élünk, és ebben a kaotikus világban sajnos a beteg egy önpusztító körbe kerül az orvosi körökben, mert szomatikusan, tehát testileg nem találjuk a baját, ő nem érzi jól magát, és a rengeteg orvoshoz fordulással, amikor azt kapja, hogy semmi baja nincs, és már pedig van, mert azért megy, akkor ez frusztráló az orvosnak, frusztráló a betegnek, frusztráló mindenkinek. És pontosan azért, mert szegregálni akarunk. Nem, mi egységben vagyunk. Test, lélek és szellem.
Egy percünk maradt még, kedves doktornő. Szórjunk be még egy kérdést röviden. Melyek a test, lélek legnagyobb gondjai és problémái? Csak felsorolásra jut már idő.
Hát ezt, azt hiszem, hogy ezt úgy megfogtam már, azért próbálok gyorsabban beszélni, mert óriási a téma, és igyekszem letisztázni. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy a testünkkel problémánk van, mert a világ elvárással van a testünk fele, és mi ebbe a csapdába beleesünk. A lelkünkkel probléma van, mert nem tudjuk megfogalmazni, és mert olyan irányba próbálunk elmenni, ahol nem tudjuk megfogni a határt, hogy mi a miénk, és mi a már nem emberi, és mind a két oldalról stresszfaktorként élni, elvárásokkal magunk fele, a testünk és a lelkünk fele is, ez nem tud jóra vezetni.
Köszönjük szépen a választ, és én csak érzékeltetni szeretném azt, hogy milyen kérdések maradtak meg. Úgyhogy a hallgatókért mindent felsorolnék, ezekből egy párat. Tehát a lélek ugyanúgy, mint a test, folyamatos fejlődésben és átalakulásban van. Kérdésünk lett volna még, hogy milyen modernebb elképzelések vannak a test és lélek viszonyáról, vagy milyen elképzelések vannak a testi betegségek lelki oldalával kapcsolatban, és ha ezeken is tovább lépünk, még meg kellett volna kérdezzük azt is, hogy elég, ha a negatív karma következményeire, az elfojtott érzelmekre és ha az illúziókra gondolunk, ezek ugyanis mind-mind kikerülhetetlenül hozzátartoznak az életünkhöz, a világunkhoz. Vajon mi erről a szakember véleménye, és még sorolhatnám a kérdéseket, mint például azt, hogy Freud szerint az ember életében a halál tabú, aminek az az oka, hogy talán félünk tőle. Beszélhetnénk tehát a halálról, de erre ma már semmiképpen nem jut idő, de úgyis a november közeledik, az elmúlás, a halál hónapja, úgyhogy lesz erre, gondolom, alkalom még, hogy visszatérjünk. Doktornő, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Remélem, hogy kicsit tudtam segíteni abban, hogy hogy billentsük helyre az egyensúlyunkat, az egészségünket és az összhangunkat. Nagyon szép estét és békéset kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen a válaszokat, és mi abban reménykedünk, hogy még lesz a műsor meghívottja, és el is fogadja a meghívást. Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak, ezért lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Szfuriel Kenikő ideggyógyász főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök, az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.